két fikciósnak nem nevezhető, vagy alig nevezhető könyv után jelentkezik Sándor Erzsi egy fikciós regénnyel, az Anya vaja és a Szegény anyám, ha látnám című kötetei után jelentkezel egy regénnyel, az a címe, hogy Meddig jössz, és biztos ez a regény sok-sok címkét fog kapni. Én nem szeretném címkézni, de muszáj egy vágányra ráraknom, mert hogy ez a MeToo botrányok és kampány és aktivizmus éveiben jelenik meg egy látszólag színházi, szerelmi sokszög történeteként. Miért fogtál, vágtál bele a fikcióba, Erzsi? Holott te, mint riporter, és mint interjúk, és tényanyagok készítője, habár sokat írtál, de így még nem. Miért volt fontos, hogy ezt a történetet regényként írd meg?
Nem tudtam magamról írni másképp, csak úgy, hogyha kitalálok egy szemét, és ránézek. Mert már az anyavaja alatt is azt éltem meg, hogy amikor az anyámról írok, az könnyen megy, a családomról írok, könnyen megy, és ha magamról írok, akkor csomóra kötődik a tollam, a számítógépem, a lelkem, és képtelen vagyok saját magamról írni, nem csak azért, mert képtelen vagyok, hanem azért, mert unom. Tehát egyszerűen azt látom, hogy engem ez így nem érdekelek én magamnak. Nem vagyok érdekes. Viszont azt meg tudtam, hogy én olyan dolgokat tudok a vidéki színházról, a vidéki színészek életéről, a magam életéről, amiket szívesen elmondanék, hogyha nem én vagyok a középpontban, és nem én rólam kell, hogy szóljon ez a dolog, hanem valakiről, aki nagyon közel áll hozzám, akár hasonlít is rám, de mégsem az én sorsom az övé. Ha nem megkínálom őt bizonyos sors szeletekkel, de nem lesz teljesen olyan, mint én. Mert ha olyan, mint én, akkor becsukódom.
Azzal a szent fogadalommal jöttem be ebbe a stúdióba, hogy nem fogom megpendíteni azt, hogy ennek lehetnek, ennek a történetnek, vagy történeteknek személyes referenciái, hogy te is színésznőként kezdted a pályádat, hogy ennek lehet valóság alapja. Erre te bedobod ezt a labdát itt, és azt érzem, hogy nem félsz, hogy azt fogják...
Nem kérek használni.
Igen, magadat, meg az élettapasztalataidat.
Nem is tudnám különben összerakni, tehát nem tudhat az ember egy vidéki színház életéről annyit, hogyha nem volt ott. Mert akik nem élnek azon a helyen, bár nem tudom, hogy ma már ez hogy van. Én ugye a 90-es évek közepén végképp kikoptam ebből a szakmából, aminek egyébként őszintén örülök. Tehát egyáltalán nem bánom, hogy ez megtörtént velem. Mint ahogy azt sem bánom, hogy megtörtént velem a pálya maga 13 vagy néhány éven keresztül, 14 fogalmam sincs, egyszer utána kéne számolni. De tudom azt, hogy aki vidéki színésznőkről, meg egyetlen színésznőkről, színészekről gondolkodik, az ilyen hajtűdobálós, hisztérikás, egymás zrikáló, egymást egy kanálvízbe megfojtó emberekről gondolkodik, és egyáltalán nem jut az eszébe, hogy ezek a lányok, nők, férfiak egymásra utaltak, együtt kell dolgozniuk, együtt kell lenniük, együtt kell létrehozniuk valamit, és szeretik egymást, és védik egymást, és az esetek túlnyomó többségében nem, hogy nem folytják meg egymást egy kanálvízben, hanem kifejezetten megpróbálják kimenteni egymást abból a kanálból, tudják, hogy mi történik, tisztában vannak a viszonyokkal, értik egymást, mint ahogy azt is értik, hogy a nagy irigységek és a nagy hisztériák az általában nem a tehetséges embereknek a sajátja, hanem inkább a tehetségteleneknek, vagy a gonoszoknak. Hát gonoszok is vannak azért a világon.
Azon gondolkoztam, hogy ez mennyire valóban színházi regény, mert hogy én ezt el tudnám képzelni bármilyen zárt közösségben, bizonyos mértékig. Hát nyilván nincs esti fellépés, nincs izgulás azért, hogy ki lesz a próbatáblán, stb. Stb. Nincs szereposztó dívány, elég nehezen mondom ezt ki. De hát összezárt közösségek, ahol a hűség, hűtlenség, siker, sikertelenség, egymás segítése és verseny, egymással való versenyzés, azok vannak, mindannyian valamilyen ehhez hasonló közegben élünk.
Azt gondolom, hogy a színház közege éppen a próbák miatt egészen más, mint az összes többi zárt közösség, mert a próbák alatt nem lehet hazudni. A próbák alatt ezért is nem engednek be oda nézőket, vagy csak nagyon ritkán, de akkor az olyan is. A próbák alatt mindenki megpróbál saját magából valamit kicsiholni, és mindenki, aki a próbán részt vesz, az ott kénytelen igazat mondani, kénytelen saját magát adni, tehát mindenki tisztában lesz azzal, hogy ő kicsoda. És ez más zárt közösségekre nem feltétlenül érvényes, például a szerkesztőségekben én megismerkedtem azzal a lehetőséggel vagy helyzettel, hogy a szerkesztőségekben dolgozó emberek mind nyomnak magukról valamilyen képet, hogy ők milyen elképesztő hatalmas fazonok, micsoda óriási leleplezők, meg tudom én micsodák, és aztán előfordul, hogy bizonyos éjszakai bulik, meg ivászatok alkalmából, ezek a hatalmas fölfújt egók, kicsi lufiká lesznek, kipukkadnak, és szőnyeg alatt rohangásznak, mint motoregér. Ezzel szemben a színházban, a próbákon mindig minden kiderül az emberről, és aztán az, hogy ő milyen sebezhető, milyen sérült, milyen kiszolgáltatott, milyen tönkrement, milyen szörnyű viszonyok között él, és aztán bemegy este az előadás után a büfébe, és fölissza az egóját a fenébe. És akkor lesz belőle Hamlet, vagy bármi, vagy ami szeretett volna lenni. Tehát pont fordítva működik.
Igen, ez nagyon furcsa. Sokan megkérdezték tőlem, hogy a sajtóban miért nincs, vagy miért kevés a mítus történet, és nem tudtam igazán válaszolni rá. Csak érzékeltem, hogy valóban itt van egy aránykülönbség. Ettől nem lesznek jobb hangulatú és biztonságosabb környezeti a szerkesztőségek, de van valami. Mi kell ahhoz, hogy ez a fajta őszinteség, amire te azt mondod, hogy a színház sajátja, létrejöjjön, vagy kihozzák egymásból az emberek, és hogy ez valóban egy ilyen morális győzelem, vagy teljesítmény, vagy a szadizmusnak egy egészen speciális formája?
Hát az gondolom, hogy ez az utóbbi is, ez a munkaeszköz. A színész kénytelen használni saját magát, az idegrendszerét, a lelkét, az ösztöneit, a gesztusait, azokat a gesztusait például, amiket kifejezetten mondjuk a párjának tartogat, és akkor egyszer csak jön valami filmforgatás, vagy valami szerelmes darab, és azon kapja magát, hogy azt a nagyon intim gesztust, amit ő eleddig csak a férjének, barátjának, szerelmének tartott fönn, az hirtelen azzal a vadidegennel, akivel lehet, hogy most találkozott a forgatás elején először, az hirtelen az megajándékozza vele. De hát ugye nem őt ajándékozott meg vele, hanem magadat azzal, hogy megteszed ezt a gesztust, amivel még közelebb kerülsz ahhoz a valósághoz, ahhoz az igazsághoz, ami arra kell, hogy ne tűnjél a színpadon mérhetetlenül hamisnak. Tehát, hogy az ember mindent beáldoz, mindent használ, mindent odarak. Nem gondolom, hogy ez egy normális foglalkozás mindazonáltal, tehát nem csinálnék úgy, mintha emberek arra akarnék rábeszélni, hogy okvetlenül kerüljetek magatokhoz közel a színpadon keresztül. Nem véletlenül, hogy a pszichoterápia használja a pszichodrámát, de az se véletlen, hogy a színészek és színésznők azt gondolják, hogy ők sok mindent tudnak magukról amiatt, hogy kijátszhatják a nagy érzelmeiket a színpadon, miközben megismerve őket, az ember azt tapasztalja, hogy ez az ő számukra nem egy pszichoterápia. Félúton járnak. Okay. Hát, mert nem néznek vele szembe. Vagy ha szembenéznek vele, akkor eldugdossák. Tehát ugyanúgy hazudnak, hiszen fölmennek a színpadra, a nézőt az előadáson, az esetek túlnyomó többségében, mert ugyanúgy hazudik mindenki, mint bármikor. Tehát nem kerülnek a színészek, ők azt hiszik, sokszor hiszik ezt, hogy ez olyan, mint a pszichoterápia, de nem olyan. nem olyan, mert lényegesen kiszolgáltatottabb, mert el kell dugni a sérelmeidet, mert ha próbán kiszolgáltatottá váltál, akkor azzal vissza fognak élni. Tehát iszonyúan figyelni kell arra, hogy túléld ezeket a meccseket. És ettől gonosz leszel, ettől kellemetlen leszel, vagy egyszerűen csak hallgattag, iszonyúan vigyázol magadra, hogy nehogy valakinek adjál valami felületet, ami megsebezhet. Tehát ezért nem jó. A pszichoterápia még sokkal jobb dolog. Sokkal értelmesebb.
Akkor nem az őszinteség születik meg, hanem az őszintétlenségnek egy rafináltabb, cizelláltabb módja. És annyi felismerés születik, hogy az, amiben élünk színpadon kívül is, az is a hazugságoknak, vagy az őszintétlenségeknek egy láncolata. De nem.
Az őszinteség megszületik, és utána letagadjuk. És utána elhazudjuk. De muszáj neki megszületni, mert különben nem tud létrejönni a figura, vagy nem tudom, micsoda a karakter, vagy nevezzük bárminek. Tehát most vegyük azt, hogy olyan színészekről beszélek, képességes színészekről, csodálatos színészeket láttam próbálni. És imádtam mindig próbán ülni, mert néztem, ahogy szül. Mert az tényleg egy ilyen születéses folyamat, vérveríték könnyek, amit akarsz. Nagyon sokszor néztem próbát, és nagyon jó volt, mert úgy jár az eszük, olyan dolgokra figyelnek, amit nekem eszembe se jutnak. Most is ülök próbán, amikor a Magyar Színházban olyanok próbálnak, akiket érdemes nézni. És elképedek a kreativitásukon azon, hogy mindent kitesznek szépen a színpadra, és nem félnek egymástól, de aztán utána nem beszélnek, utána bezáródnak, utána elszaladnak, hogy nehogy ennek valamilyen következménye legyen.
Mert mi az, ami feltárul, vagy mi elől szaladgálnak el ezek az emberek, ahogy mondod, ebben a te regényedben elsősorban egy házassági válságot látunk, ha egyik oldalról nézünk, ha másik oldalról nézzük, akkor pedig egy viszonyt, egy házasságon kívüli viszonyt, egyik sem boldog. De látunk barátságokat, és a barátságokon belüli őszintétlenség, őszintesség játszmákat, látunk szülő-gyerek viszonyt, lelkes szülőket, akik elmennek a bemutatóra, a gyerekeik bemutatójára, de tudják, hogy meddig szabad látszaniuk, és mikor kell eltűnniük a gyerekeik életéből, és mi az a kérdés, amit nem tehetnek fel. Szóval mi minden derül ki, hogy egyikünk sem az, aki, vagy hogy ne számítsunk egymásra, vagy...
Ezt nem akartam semmiképpen éppen, hogy számítsunk egymásra, hogy hát kezeljük ezt a súlyát, ezt a problémát. Én nem gondolom, hogy az én szövegem ilyen nagyívű lenne, hogy adhatnék én bárkinek bármilyen tanácsot ebből, vagy hogy ebből ilyen messze menő következtetéseket lehetne levonni, hogy akkor ez mire példa. Én egy viszonyrendszert, egy játszmarendszert szerettem volna elmesélni, ami azokban a vidéki színházakban jött létre, amelyekben megfordultam, és igazán mondom neked, hogy akármilyen hülyén fog ez hangozni, hogy a szerelmi viszonyon túl, mert azt is szerettem volna, hogyha el tudom mesélni, hogy ez milyen borzalmasan fájdalmas ez a dolog, egy ilyen kapcsolatban benne lenni, és hogy ha lehet, akkor ezt ilyen biológiai pontossággal próbáljam meg elmesélni, de hogy mellette azok az emberek, akik felsorakoznak és tablószerűen megjelennek, hogy ezek szerethetők a maguk esetségében, baromságaikkal, félelmeikkel, megcsalatásaikkal, mert hát ott több történet van, aminek sehogy sincs jó vége, csak ilyen poén szinten van elmesélve, ahogy a színészklubokban az emberek poénra kihegyezve elmesélik az egyébként gyötrelmes életüket. Inkább ez volt, amit akartam.
Van egy módszertani cinizmusod, vagy pessimizmusod, iróniád, ami újra és újra minden helyzetben megszületik. Ezek az emberek önmagukra is reflektálnak nagyon, és főleg önmagukra. És hát semmiféle reménye annak, hogy lehet jó egy kapcsolat, egy viszony, hogy ennek lehet jó kimenetele, ez nem bukkan fel, úgy eleve nincs benne ebbe a képletbe, hogy ezt lehetne jól csinálni.
Nem nagyon láttam magam körül. körül olyat, aki jól csinálta volna. Tudod, ezt úgy szoktam gondolni, hogy az írók, meg a költők, hogy van nagyíró, meg nagyköltő, és van olyan, aki szövegeket gyárt ilyen-olyan sikerrel, és valahogy a párkapcsolatokat is ezt láttam magam körül, hogy vannak, akik tudnak, képesek párkapcsolatokat létrehozni, és azt működtetni 40-50-60 éven át, de nagyjából olyan ritka, mint Lev Tolsztojnak lenni. Tehát nem láttam magam körül győztes párkapcsolatokat, párkapcsolatokat láttam, olyanokat, amiben ideig, óráig lehetett benne lenni, aztán valahogy megmaradtak, vagy nem. Tehát ilyen esetleges kapcsolatokat láttam, lehet, hogy ez az én pehjem. Nem vettem észre, illetve akiket észrevettem, azok, hogy valóban irigylésre méltóak lettek volna, hát talán összesen, ha kettő ilyenre emlékszem az életemből. De a családomon belül is, a nagyon kicsi családomon belül sem láttam olyat, ami egy pillanatig is irigylésre méltó lett volna férj-feleség viszonylatában.
De ezt most megint úgy mondod el, mint hogyha éppen így esett volna, és neked nem volt szerencséd ilyent látni, holott, ha te történetedet követi valaki, akkor abból kialakul egy rendszer, egy kényszerpálya, amin nem nagyon lehet másképpen haladni, csak így.
Már úgy, hogy arra gondolsz, hogy ez velem így történt.
Hát... Nem, tehát hogy az a környezet, és most ezt nevezzük vidéki színháznak, és én elfogadom neked, hogy ez egy különleges, kiemelt helye a világnak, amiben élünk, a társadalomnak, hogy ott valóban van egy ilyen munkaeszköz, amit nevezhetünk őszinteségnek. Szóval, hogy ebben az adott berendezkedésben nem lehet másképpen csinálni.
Nem láttam, hogy olyan nagy sikerrel csinálták volna. Most őszintén szólva, megnéztem a Felvidéki Juditnak egy csodálatos fotósorozatát, filmes, amatőr, nem amatőr, mert hát hiszen ő profi, de filmes összevágásait a Vaséváról és a Gábor Miklós, de láthatóan olyan környezetből vannak ezek a filmek, meg fotórészletek, amelyek otthoni, tehát civil környezetük, nem a nagy közönségnek szánt, bár ugye színészek esetében nagyon óvatosan fogalmazok azzal, hogy mi számít a nagy közönségnek, és mi nem, de olyan szépek voltak azon a filmes összeállításon, és olyan igazi kapcsolat, és igazi vonzás, és igazi szeretet áradt azokból a képekből, hogy már azt gondoltam, hogy lehet, hogy tényleg boldogok voltak. De ez csak egy pillanatig suhant át az agyamon, mert aztán eszembe jutott a Rutkai Latinovics hasonló fotósorozata, ami szintén a nagy közönségnek volt számva, és borzasztóan hazugnak látom. Tehát egyetlen egy centiét nem hiszem el azoknak a fotóknak.
Itt az egyik dolog, ami meghatározza azt, hogy alakulnak ez a viszonyok, ez az őszintesség, őszintétlenség. Ezek a játszmák, ahogy te fogalmaztál. A másik fontos tényezője ennek a világnak az a sikerre való áhítozás, a sikernek való kiszolgáltatottság, hogy tulajdonképpen mindent meg az határoz meg, hogy tapsolnak-e vagy nem, hogy ki lát a színpadon, ki van elő és ki van hátrább, hogy van-e előtapsoló, előnevető. Ennek miért van ilyen jelentősége, és ezekben a viszonyokban hogyan hat az, hogy tulajdonképpen nem csak egymásra, vagy nem elsősorban egymásra vágynak ezek a te színészeid, hanem elsősorban az sikerre?
A siker helyett használjuk a szeretet szót, mert a szeretet hiány az, amelyik oda löki a gyerekeket a színpadra. Ott találják meg nagyon hamar, már az óvodában, hogy olyan animális sikerélményük lesz egy pillanat alatt attól, hogy elmondanak ügyesen egy verset, és akkor az egész óvoda ámul-bámul, és azt mondják, hogy jaj, ez csodálatos, és akkor ott hirtelenjében az történik, hogy ez egy addikcióvá válik, és szeretetésségnek hívják. Nagyon nehéz róla lejönni, meg áttenni egy másik szintre. Tehát a siker az nem az, hogy neked tapsolnak, hanem hogy azonnal van hatásod. Téged ott azonnal imádnak. Te normális alapesetben, mint színész, tök tisztában vagy azzal, hogy jó voltál-e aznap, mi az, ami sikerült, mi az, amit meg tudtál csinálni, mivel maradtál adós. De összességében, miután egy ilyen tapskényszeres nézőtér ráadásul a miénk, azok még képesek és így ütemesen is tapsolnak, tehát egyszerűen elhiteted magaddal, hogy ők tényleg téged így ennyire szeretnek. Nem véletlen, hogy minden színésznek ki van a füle arra nyitva, hogy nekem kiabálnak jobban, a másiknak kiabálnak jobban, a harmadiknak kiabálnak jobban, és hogy fogom megemészteni azt, hogy például nekem egyáltalában nem kiabáltak.
Én ezt hajlamos vagyok elfogadni neked, hogy a siker részben elmondható szeretetként, bár azért él bennem egy gyanúper, mert a szeretet, ugye, és mindjárt elkezdeném itt a szerelem himnuszát szavalni, tehát hogy az hosszú tűrő, az háttérbe vonul, az kibírja, az a másikra figyel, az alárendel, tehát hogy van egy ilyen szerelem értelmezés és szeretet értelmezés, na ez amiről te beszélsz, ez nem erről szól. És itt van egy erős kompetíció. Ezek az emberek harcolnak a címlapért,
Nem tudom, hogy ez ma már hogy van, tényleg nem látok bele komolyan. Én már akkor is röhögtem, amikor színésznő voltam, akkor is röhögtem azon, hogy vannak, akik mit meg nem tesznek azért, hogy címlapon lehessenek. Az ember ezzel viszonylag épelműen képes leszámolni. Tehát, hogy azért jó, láttam mindenféle gonoszságokat, de valahogy nem akartam erről írni, mert igazán mondom neked, hogy lehet, hogy nem voltam igazán rivális a senkinek, de engem nem értek szörnyű gonoszságok a pályán, illetve amikor értek, az teljesen jellemző volt, hogy észre se vettem, mert annyira éretlen voltam, és annyira naíva, akármilyen furán hangzik, hogy amikor direkt bántottak, nem vettem észre. Direkt szóltak, hogy bántanak, csináljak már valamit, mert hogy nem jött át. Hát engem igazán kár volt. Mit is akartam ezzel képest mondani, hogy hát vajon tényleg mit?
Hogy
azt, hogy az a nagyon bonyolult dolog, amit te szeretetnek, az a nagyon bonyolult dolog a normális emberek viszonya egymáshoz, a szeretethez, a lelkükhöz, a kapcsolatukhoz, és nem az az állandó kényszer, hogy bizonyítsd be nekem, hogy múlhatatlan vagyok, bizonyítsd be nekem, hogy én vagyok a legcsodálatosabb, és ennek a rémületes akarása. Mondhatnám, hogy mindenki narcisztikus ezen a pályán, de nem, felteszem, sokan vannak benne, vagy vannak ilyen beütései, de rettenetesen ki vannak éhezve az azonnali sikerre. Ez normális embereknél nincs így. Normális embereknél normálisan van.
Mert mi a normális?
Hogy bekalkulálja azt, gondolom én, hogy az életének éppen melyik fázisában van, éppen mit csinál, éppen hogyan működik, és lehetőleg nem játszmázik. Tehát, hogyha felismeri a játszmákat, az nagyon sokat tud lendíteni az életén. Azt akartam még mondani, a riválisságról akartam mondani, hogy abban az időben, amikor én tanultam ezt, vagy készültem erre a pályára, akkor azt mondták az okosok, hogy a bátor színigazgató az egy szerepkörre egy színész tart, színész vagy színésznőt. Nem szerződtet hármat, négyet ugyanarra az egy darab szerepkörre, hogy aztán hátradőljön és megvárja, hogy ezek egymás között hogy intézik el a cirkuszt. Az a bátor igazgató. A bátor igazgató tudja, hogy kit miért szerződtet és mire használ. A gyáva igazgató az meg hagyja, hogy egymásnak essen a társulat, és valahogy kristályosodjon ki az, hogy ki lesz neki majd aztán a főszínészője vagy főszínésze.
Tehát, hogy ezek ilyen generált konfliktusok, amelyek szerencsés esetben vagy egy jól szervezett színházvilág keretei között nem alakulnak ki, így érted?
Nem tudom, voltam jól szervezett színházban, és voltam rosszul szervezett színházban. A rosszul szervezett színházban már reggel 10-kor elkezdtek inni a kollégát, a jól szervezett színházban meg nem. Tehát azért ez alapvető különbség volt, hogy nem tudják túlélni, hogy érzik, hogy a bőrükre megy, hogy érzik, hogy senkiben nem bízhatnak, hogy baromi rossz az egész. És bizony reggel 10-kor már, akinek erre hajlama volt, az elkezdte magát föltölteni, hogy valahogy megbírkozzon a nappal. Ez egy jó szervezett színházban nincs így.
Te átgyúrtad a fikcióba gyúrtad a saját tapasztalataidat, karaktereket hangoltál át. Biztos, hogy sok olvasót fog majd találgatni, hogy ki kicsoda. Mit tudtál meg róluk azzal, hogy egy ilyen fiktív világba helyezted, és átgyúrtad ezeket az embereket és helyzeteket?
Igazán azt, hogy szeretem őket. Igazán nem tudtam meg róluk többet. Tudtam róluk így is, hogy ők kicsodák. Én úgy nagyjából ide-oda tologattam ezeket a történeteket. Rengeteg történet van a fejemben, és már színházi történet, és próbáltam ezeknek a figuráknak az életébe belerakosgatni, hogy hátra sikerül. És én tényleg minden esettségükkel és minden kiszolgáltatottságukkal együtt szeretem ezeket az embereket, azokat az embereket, akiket ismerek, vagy azokat az embereket, akikkel összehozott az életem, és akikből valahogyan kigyúrtam ezt a fikciós szöveget. Azért fikció, mert azért tényleg nem lehet senkire ráismerni, nota bene biztos lesz olyan a kollégák, régi kollégák közül, aki azt fogja mondani, hogy hoppá, hoppácska, ott van az én sztorim. Ez mondjuk előfordulhat, de úgy egyébként ő nem az a figura, még akkor is, hogyha felismerhető a saját számára az a saját történet. De én akikkel együtt éltem, akikkel együtt voltam, akik együtt voltak velem, sokat köszönhetek, és szeretem őket.
Jó, de hát szeretted őket akkor is, amikor ezt real time, a valóságban ehhez hasonlóan láttad, vagy most, amikor a mélyére gondoltál, és újra gondoltál, és kitaláltál párbeszédeket, és motivumokat, és agyaltál ezen az egészen, akkor állt össze a kép igazán.
Nem véletlen, hogy az a pár színésznő barátom, az megmaradt nekem az elmúlt sok évtizedben, és nem azért lettek a barátaim, mert elmentem a pályáról, és hála Istennek nem zavartam a köreiket, bár felteszem, akkor se zavartam nagyon, amikor ott voltam, de nem akkor lettek a barátaim, hanem előtte lettek a barátaim. Előtte kezdtem el velük jóba lenni, lettek velem jóba, előtte segítettek, még akkor is, amikor sokszor volt, hogy nem segítettek, volt, hogy hátráltattak, de annak is volt magyarázata, volt oka. És mosolyszüneten túl nem kerültünk rosszabb viszonyba senkivel. Akiket meg akkor se szerettem, azokat most se szeretem.
Ez így ebben a kontextusban, ahogy elmondod, érthető, de annak, aki még nem olvasta a Meddig jössz című regényedet, elmondom, hogy azért itt morális bukástól, vagy kudarctól, vagy megbicsaklástól a következőig haladunk, hogy itt rengeteg a kudarc, hogy mi a bánat ebben a szerethető, vagy elfogadható, hogy nem éreztél viszolygást, kényszert, hogy ezt másképpen ne így, tehát nem lázadt benned az elemző, vagy az író?
Valószínűleg egyik sincs bennem igazán. Nem vagyok eléggé elemző, és nem vagyok eléggé író. Tehát ez lehet csak az oka ennek. Nem lázad bennem semmi, mert ha lázad volna, akkor azt írom, de csak ennyire tellett.
Jó, akkor fussunk neki még egyszer. Tehát, hogy itt ezek az emberek rengeteget bántják egymást, vagy bántódnak. Hogy itt nagyon sok a veszteség. Tehát, hogy ezt azon kívül, hogy tudomásul veszi az ember, igen, tehát ahhoz a dilemmához érünk el, hogy ezt hogy lehet feldolgozni. Oké, őszinték vagyunk. Szembenézünk vele, hogy ez baromira fáj. És akkor hogy lehet innen tovább lépni?
De várjál, ki lép hova tovább? Tehát, a Lili figurája, vagy a bármelyik?
Bármelyik figura. Lili az a színésznő, aki benne él egy kapcsolatban, aminek nincs perspektívája, mert ugye ez egy házasságon kívüli kapcsolat, és ő tudja ezt, hogy ennek nincs perspektívája, és ezzel...
Elparkodik.
Igen, igen. És akkor kezd el élni egy a regénynek egy adott pontján, ezt ki is mondja, vagy fel is ismeri, amikor az ő szerelme, a Miklós éppen tudomásul veszi, hogy létezik. Amikor meg nem, mert otthon van, vagy a feleségével van, akkor ő nem él, egyszerűen nem él.
Hát de persze azt gondolom, hogy igen, ez nem élet, vagy hogy ez egy ilyen élet, és aztán, hogy az hogyan lehet ebből tovább menni, hát fogalmam sincs, hogyan lehet ebből tovább menni. Az ember gyűri, főleg én azt láttam, hogy ott a vidéki kollégák megpróbálják azt az életüket a lehető legjobban, hát igen, mondhatnám, hogy kiélvezni, tehát a lehető legtöbbet kihozni belőle, függetlenül attól, hogy találnak-e maguknak valamilyen párt, mindenki igyekszik találni valamilyen párt, hogy a színházon belül, vagy városon belül, vagy színházon kívül adódik, hát mindenki megpróbálja magát valahogy mégiscsak jól érezni abban a bőrében, ami adott, még akkor is, hogyha éppen a helyzetek ennek némiképpen ellent mondanak, meg nem is kedveznek. De azért senki nem az öngyilkosságra rendezkedik be, bár néha az is előfordul egy-egy ilyen színházban. Látod, ezt például tök kihagytam, mert hogy én nem volt az én időmben is ilyen, de nem volt hozzám annyira közel, hogy annyira megrázzon, hogy nyomot hagyjon. Mert annyira rázott csak meg, hogy tragédiának tartottam.
Mert hogy a te szereplőid, és ez a bizonyos Lili is egy olyan racionalitással megáldott lény, akinek az önfegyelme mindig erősebb a traumáinál. Tudja, hogy mi az a kérdés, amit még fel lehet tenni a férfinak, aki nem a társam, de a szeretőm, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam, és mi az, amit nem lehet feltenni, és azt nem teszi fel. Konfrontációig nem jut el, és hosszú ideig.
Ebből nem tudom, hogy végül is mi sül ki, vagy mi sülhet ki a távlatokra nézvést. Azt gondolom, hogy egy olyan pillanatban hagytam ott mindenkit a szövegben, amikor hát úgy valahogy dolgok történnek. A Franci nevű szereplő éppen terhes, a Szalontai nevű szereplő az éppen együtt él azzal a csodálatos emberrel, aki ugyanőtt percenként fogja megalázni, de őnek számára mégis ez a legcsodálatosabb kapcsolat, amit csak éppen lehet. A Lili az jól el van hagyva, meg jól el van pusztítva, de hát megy tovább az élete, és az élet majd szépen görög tovább, Isten tudja merre. A többiek, a tabló többi része, vagy többi alakja, azok meg csinálják azt az életet, amit addig is csináltak. Tehát nem gondolom, hogy nem adtam nekik valamilyen perspektívát, hát annyit adtam, amennyit ők maguk is képesek maguk előtt látni, hogy lesz egy gyerekem, amitől nekem biztosan jó lesz, van egy pasim, akit nagyon akartam, hogy legyen, az biztosan legalábbis egy ideig jó lesz, reméljük, hogy minél tovább, aztán majd meglátjuk. Egyébként meg a szakmai sikerek meg kárpótolnak sok mindenért, vagy nem, ez ugye mondjuk a Szalontai figurája, akkor ott vannak az idősebb színésznők, vagy idősebb színészek, akik már sok mindenen túl vannak, és szépen pergetik az életüket egészen pontosan úgy, ahogy elkezdték egyszer csak pergetni, tehát beleéltek, belenyugodtak azokba a körülményekbe, amiket megteremtettek maguknak. És hát ott van a Lili, akinek hát jó szar, de aztán majd valahogyan lesz tovább, mert egyelőre tovább van, hogy mifelé viszi az útja, fel nem tudom fogni, meg nem is gondoltam végig. Az, amit mondasz, hogy önfegyelme van, meg önreflektál, hát ez nem egy jó színésznői tulajdonság, azt hiszem, ezt nem tanácsolom senkinek ezen a táján.
Itt szúrta el.
Hát itt nagyon.
Ez a történet sor, és akkor innentől engedjük szabadjára az olvasót, hogy vesse bele magát, és kurkássza végig ezeket a kapcsolatokat, és ezt az egzotikus világot, amit te vidéki színházi világnak nevezel. Én fenntartom a véleményemet, hogy azért ehhez hasonló bugyrokat sokan találhatnak magukhoz közel, ha egy kicsit figyelnek, és engedik az eseményeket és a viszonyokat feltárulni. Egy valamiről nem beszéltünk. Azokról a dal részletekről, amelyek bevezetik a fejezeteidet, és amelyek adnak egy sajátos ritmust, ütemet, hogy van, hogy nem ugyanaz a ritmus és ütem?
Most már nem fogom tudni elmondani,
igen. Igen, ez egy idézet a regényből.
Egy nagy felfedezésem volt ez éppen Surányban, amikor 40 fokban írtam ezt a ízét, de nem tudom neked még egyszer elmondani.
Na jó, de arról tudsz beszélni, hogy ezek a dalbetétek, amelyeket mindannyian ismerünk, ezek hogy szólaltak meg, és milyen keretbe helyezik ezt a történetet?
95-re próbáltam, tehát így 94-95-re próbáltam belőni ezt a szöveget, és én nekem arra az időre esik másoknak is a Csakdalok Presser Dusán albumnak a megszületése, ami hát akárhogy is nézem, csűröm, csavarom, ez nekem nagyon-nagyon sokat jelentett, nagyon sokszor üvöltöttem én azt autóba együtt a Presserrel, talán még hangosabban, mint ő maga, nagyon sokszor volt megoldás az éppen akkori fájdalmaimra, és nagyon beégett az emléke. És amikor elkezdtem gondolkodni ezen a szövegen, akkor azon kaptam magam, hogy állandóan a Meddig jössz dalnak a szövege meg a dallama ugrik be, és persze akkor már elkezdtem keresni, akkor megint jött akkor már MP3 nem CD, mert annak idején még CD-t dugostam az autóba, hogy üvöltsön, sőt talán még kazettát is, a fene se tudja, hogy volt ez akkor, de hogy ez nekem nagyon mélyre ment ez az album, nagyon mély emlékeket tud fölidézni, és nagyon-nagyon jó volt oda visszamenni, és iszonyú hálás vagyok a Dusán szövegekért, még akkor is, hogyha csak kevéskéket lehetett belőle idézni, lehetett volna többet is, de nem volt értelmes, nem lett volna értelmes cselekedet, de ennyi pont elég volt, és ez talán pont elég ahhoz, hogy az, aki olvassa, az ne csak a szöveget olvassa, hanem óhatatlanul megszólaljon a fejébe a dallam is.
Na, hát biztos vagyok benne, hogy nagyon sok hallgatónak már megszólalt a dallam a fejébe, és akkor ehhez, ha mindenki gyorsan vegye a kezébe Sándor Erzsi új könyvét, a Meddig jössz című regényét, és Erzsi, te minél hamarabb gyere, és találkozzál itt is az olvasóiddal. Köszönöm szépen!
Boldogan!